A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét, Ó, mely boldog az oly ember éltében. Testvéreim, most hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. soron következő kérdésfeleletét.
A harmadik kérdés így hangzik. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? A felelet az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemetetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hála áldozatul őneki szenteljük. 44. kérdés. Miért teszed ezt is hozzá, szála alá poklokra? Felelet azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
Folytassuk Isten tiszteletünket. Bűnbánó szívvel énekeljük, helyünkön maradva a 460. dicséret valamennyi versét, amint vagyok sok bűn alatt. Hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét, a 32. Zsoltár felolvasását.
Bűnbánat és bűnbocsánat, Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsájtatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Szela. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad bűnömet, amit vétettem. Szela. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével, Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát. Másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Gyertek testvéreim, köszönjük meg Istenünknek az igét, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk előtted a te házadban. Áldunk, hogy mindannyiunkat megőriztél az ide vezető úton, és most testvérgyülekezetünkből jött atyafiakkal együtt áldhatjuk nevedet. Urunk, hadd adjunk hálát mindazért, amit eddig cselekedtél velünk, és kérünk, légy itt közöttünk most is, és nyisd meg szíveinket a te igéd előtt. Engedd, hogy megértsük, amit ma nekünk mondani akarsz, Ne engedd, hogy lankadjon figyelmünk. Taníts és vezess bennünket a te utadon. Add meg, hogy együtt tudjunk örülni benned, áld meg napunkat, beszélgetéseinket, az együtt töltött órákat. Áld meg az igét hirdetőjét, és árazd ránk szent lelkedet. Amen.
Amen. Testvéreim, Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az evangéliumok evangéliumával. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 466. dicséret második versét, Szívemet töltse be kegyelmed ereje. Testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott igerészben, a Zsoltárok könyve 32. fejezetében, az első 3 versben eképpen. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. De amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, és egész nap jajgatnom kellett. Amen. Szeretett testvéreim, kedves testvérgyülekezetünk, az Úr Jézus Krisztusban, a mai alkalommal témánk az apostoli hitvallás soron következő cikkeje, Hiszem a bűnök bocsánatát. Jó Sándor az apostoli hitvallásról tartott ige magyarázatában ennél a résznél azt mondja, hogy itt érkezik meg a hitvallás ahhoz a ponthoz, ahol végre teológiából egészen gyakorlativá lesz mindaz, amit mond. Mert eddig szó volt az Istenről, szó volt Krisztusról, szó volt a Szentlélekről, tehát a Szent Háromság mindhárom személyéről, szó volt az egyházról, mindezek nagyon fontos, tömör foglalatai mind annak, amit a Szentírás a Szent Háromság élő Istenről és az ő népéről tanít. De mit mond az apostoli hitvallás az emberről? Mit mond rólam személy szerint? Milyen hasznom van mindebből? És itt ennél a pontnál érkezünk meg ide, hogy milyen hasznom van nekem, szent, áldott, üdvözítő hasznom, mind abból, amit eddig az apostoli hitvallás elmondott, hogy bűnbocsánatot ajándékozott nekünk az Isten. A felolvasott 32. Zsoltár alapján szeretnék erről a csodálatos üzenetről, erről a hatalmas evangéliumról, örömhírről szólni nektek. A 32. Zsoltárnak egy gyönyörű felépítése van, egy gyönyörű szerkezete. Úgyhogy próbáljunk úgy közeledni a Zsoltár üzenetéhez, lényegéhez, hogy haladunk végig azon a szerkezeten, amit a Zsoltár elénk tár. Bűn, bűnvallás és bűnbocsánat. Bűn. Az első két versben, ennél a Zsoltárnál különböző fogalmakat olvashatunk, bűn, vétek, hűtlenség, álnokság. Szeretném, hogyha rendbe tennénk ezeket a fogalmakat a prédikáció első részében. Bűn, vétek, hűtlenség, álnokság. Ha a bűnről beszélünk a Szentírás alapján, akkor elmondhatjuk, hogy a Szentírás a bűnről szól, akkor minden ember mindenkori alapállapotáról szól. Arról, amit a nagy teológus Bonhoeffer így fogalmazott meg, hogy az embernek minden nyomorúsága abból fakad, hogy leszakadt az élet forrásáról, elszakadt az eredetétől, önállósította magát, leszakadt az élet forrásáról, és nem tápláltatik tovább az élettel, és lassan haldoklik. És ezt az állapotunkat, amit minden bennünk feszülő indulatban, önzésben, agresszivitásban, betegségben, nyomorúságban, törékenységben tapasztalunk, ezt Isten igéje így fejezi ki, hogy bűn, elszakadtunk az élő Istentől, elszakadtunk az eredetünktől. Egy másik nagy teológus, Pannenberg, pedig így fogalmaz, hogy az emberben van egy hasadtság, mert hasadt állapotban van az ő élő Istenével kapcsolatban, hasadtságban van a másik emberrel kapcsolatban, a másik emberrel kapcsolatos viszonyában, és hasadtságban van önmagával kapcsolatban is. Mindegyikre számos példát lehetne mondani. A hétköznapokban tapasztaljuk, hogy hányan élnek Isten nélkül hasadtság az élő Istennel való kapcsolatunkban. Hasadtság a másik emberrel, hogy mennyi feszültség, mennyi konfliktus van közöttünk a hétköznapokban, nem csak a munkahelyeken, hanem az Isten népe között is, és hasadtság bennünk, mert mennyi kérdés, sokszor mennyi félelem, ahogy énekeltük az énekben, hogy kívül harc, bennem félelem. Tehát amikor a Szentírás a bűnről beszél, akkor az ember alap állapotáról beszél. Az Isten nélkül élő ember alapállapotáról. Ez tehát egy általános, összefoglaló teológiai fogalom, a Szentírásból, az igéből következő teológiai fogalom. És akkor megkérdezném a kedves testvéreket, hogy akkor mi a különbség a bűn és a vétek között, mert a mai igénk, a 32. Zsoltár nem csak bűnről beszél, hanem vétekről is. A bűn az ember alapállapota, a vétek pedig, a vétkek sorozata azok a konkrét bűnök, a vétkek, amelyekben igazolódik, hogy milyen nyomorultak vagyunk, hogy mennyire bűnösök vagyunk. Ahogy a mindennapokban látszik ez, és számos ilyen vétket lehet felsorolni, több ilyen bűnkatalógust, pontosabban fogalmazva vétek katalógust olvashatunk a Szentírásban. A legismertebb talán a római levélben olvasható, csak néhány ilyen vétket hadd idézzek a Szentírásból. Hamisság, gonoszság, kabzsiság, viszály, álnokság, rossz indulat, sugdolózás, rágalmazás, gőg, dicsekvés, találékonyság a rosszban, engedetlenség, kiméletlenség, szószegés, szeretetlenség, irgalmatlanság, erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodás, nem is sorolom tovább. Pál apostol számos példát, konkrétumot említett a vétkekre, és noha ezt az Isten gyűlölő világra mondja a római levél első fejezetében, de ugyanezt nem negációkban, hanem pozitívumokban megfogalmazza az Isten népével kapcsolatban is. Amikor a lélek gyümölcseiről beszél, szeretet, öröm, szívesség, hűség, jóság, szelídség, akkor azt mondja, hogy igen, ha lélek munkál bennetek, akkor ilyenné formál bennünket, de ilyenek vagyunk-e? Mert bennünk van a Krisztus, és a bennünk munkáló Krisztus, az nem követel bűnt, de még ott van bennünk az ó ember. Tehát a bűn, amely általános értelemben fejezi ki az ember alapállapotát, az ember hasadságát, és a vétek pedig az a fogalom, amely a bűnből következően bizony látszik rajtunk, és ilyen értelemben ne különítsük el a világot és az ő népét, mert bizony szomorú tapasztalatom, hogy az ő népek között is ezek a vétkek, ezeknek a vétkeknek jó része tetten érhető, mert a hívő ember is a már igen és a még nem feszültségében él. És a 32. Zsoltár két konkrét vétket említ, csak hogy helyre tegyük a fogalmakat, a hűtlenség vétkét és az álnokság vétkét. Hűtlenség a házasságban, hűtlenség a gyermeknevelésben, de sokszor elkövettem ezt a vétket, hűtlenség az Istentől kapott javakkal, annyi példát tudnánk mondani a hűtlenségre, vagy álnokság. Álnokság a Szentírásban az a vétek, amikor valaki tudatosan, szándékosan követel valami rosszt, valami gonoszt. Tehát így szól, ilyen világos logikával a Szentírás a bűnről itt a 32. Zsoltárban, és engem mindig lenyűgöz Istennek az igéje, hogy olyan világos rendben, elkülöníthető rendben fogalmazza meg az üzenetét. De tovább lép. Nem áll meg itt. Ez az ember alapállapota. Ilyenek vagyunk mindannyian kivétel nélkül. Bűnösök és a bűnök különböző vétkekben láthatóvá lesznek az emberi közösségekben, a házasságban, a családban, a munkahelyen, a társadalomban, az egyházban, az ő népében. Hatalmas erő a bűn, és mögötte az Isten ellensége, a diabólosz, a szétdobáló. Mi a megoldás? És egy gyönyörű fordulatot olvasunk a 32. Zsoltárban, amely a megoldás felé, az evangélium felé visz bennünket. Amíg hallgattam, addig elnehezedtek a csontjaim. Forgassuk csak a szívünkbe ezt a sort. Amíg hallgattam, elnehezedtek a csontjaim éjjel és nappal, kiszáradtam és teljesen elerőtlenedtem. Igen, vannak olyan emberek, akik nem tudják, hogy milyen állapotban vannak, mert nem állnak oda az Isten világossága elé, nem tudják, milyen állapotban vannak, és ezért hallgatnak. Mármint a vétkeikről, a konkrét vétkeikről és a bűnös állapotukról. Erről hallgatnak, de egyébként nagyon sok minden másról beszélnek. Tehát beszélnek arról, hogy mindig a másik a hibás. Hogy mindig a másik a rossz. Amíg hallgattam a bűneimről, amíg nem álltam oda az Isten világosságába, addig mindig a másikban láttam a hibát. Addig mindig kerestem a felelőst, a bűnbakot, akire ráfoghatom akár egész elrontott életemet is, hogy nálam minden rendben van, nálam minden jó, mindig a másik a hibás. Óriási fordulat, testvéreim, amikor valaki az Úr kegyelme által meghallja az Isten igéjét, odaállhat az Isten világosságába, és egyszerre meglátja ebben a ragyogó fényességben, az Isten igéje világosságának a fényességében, hogy ki is vagyok én. És itt történik meg az ige szerint mindig az ember életében a fordulat, hogy meghallom az Isten igét, az Isten tökéletes szavát, és egyszerre nem a másikra mutogatok, hanem magamba szállok. A tékozló fiú történetében ez a legfontosabb szó, hogy ekkor magába szállt. És nem félrebeszélt, mellé beszélt, a másikat vádolt, a bűnbakot keresett, hanem magába szállt. Hogy én mit tettem azért, hogy idáig jussanak a dolgok, mi az én vétkem, miért vagyok én bűnös, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. De mindaddig, amíg az ember látja ugyan már a maga bűnös voltát, de még hallgat, ez a zsoltáros alapállapota, ő már látja, hogy milyen helyzetben van, ezért beszél az első három versben a bűnről, a vétekről, a hűtlenségről, az álnokságról. Ő már látja, milyen helyzetben van, de még hallgat, hogy befelé folytja, és nem tud aludni, mert tudja, hogy valami nem jó, hogy valami nincs rendben. Még nem érzi a szabadulást, nem látja a megoldást. És amikor egyszerre csak megnyíltam, és odaálltam az Isten színe el, és elmondtam. Ez a tékozló fiú történetében úgy esett meg, hogy magába szállt, elhatározta, hogy hazamegy, és elmondja az atyának, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, tégy engem olyan, mint a béreseid közül egy, de fogadj vissza, mert nélküled nem tudok élni. Magába szállt, elhatározta, és azonnal abban a másodpercben el is indult. És noha az atya fel akarta emelni, ő elmondta a bűnvallását, a bocsánat kérését. Ezt és ezt rontottam el, atyám, nem vagyok méltó, mert vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Igen, mi protestánsok is elmondhatjuk így. Testvéreim, megalázó, lehet megalázó emberek előtt bocsánatot kérni, de idáig is el kellene jutni. Amikor valaki ki tudja azt mondani, hogy nem jól tettem, önző voltam, hazudtam, a szeretetlenség, a gyűlölet vezetett, bocsáss meg, ne haragudj, megbántam, szeretném másként. Testvéreim, nem tapasztalom a hívő nép között sem ezt, hogy valaki kapná ezt a kegyelmi ajándékot, beismerni, hogy nem te vagy a hibás, nem a másik. Én mit rontottam el? És eljutni odáig, csak egy készfogás erejéig, az Isten színe előtt történik ez a csoda. Nem a másik előtt. Hogy ne haragudj, ezt én rontottam el. Ez az én vétkem, ez az én nyomorúságom. És amikor az ember ezt meglátja az Isten világosságában, és kimondja, akkor figyeljétek csak meg, hogy mázsás terhek szakadnak le az ember szívéről. Egyszerre csak megoldódnak olyan helyzetek, amelyeket nem tudunk megoldani évek óta, ami miatt egymásnak feszülünk, bántjuk egymást. Ja, szívemet öntöm ki előttetek, hogy olyan sokszor tapasztalom, és ez fáj nekem a leginkább az Isten népe között is, hogy vannak olyan feszült helyzetek, hogy évtizedek óta nem tudjuk őket kezelni, pedig csak erre lenne szükség. Együtt megállni az Isten igényének a világosságában, könyörögni, és megvallani a bűneinket. Az Isten színe előtt történik ez a csoda, és az Isten cselekszik az ő lelke által, mert akkor adatik a megoldás, a bűnbocsánat és egyben az újrakezdés. És itt érkeztem meg az ige hirdetésem harmadik lényegi gondolatáig, ide szeretnék megérkezni, hogy ugye beszéltünk a bűnről, beszéltünk a bűnvallás hatalmas lehetőségéről, hogy elérkezzünk addig, amit az apostoli hitvallás megfogalmaz, hiszem a bűnök bocsánatát. Hiszen testvéreim, Isten elküldte egyszülött fiát, a Jézus Krisztust. Ez minden vasárnapi istentisztelet evangéliuma. Minden vasárnapi istentisztelet, húsvéti istentisztelet, hogy meghirdesse ezt, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki meghalt érettünk a Golgotai kereszten, és harmadnapra feltámadott. És a feltámadás csodája azt jelenti, hogy van bűnbocsánat, új élet és örök élet. Ha el tudjuk mondani töredelme szívvel, ha le tudjuk tenni az ő kegyelméből, mert le lehet tenni, mert el lehet mondani, akkor adatik megújulás, adatik újrakezdés, mert Krisztus feltámadott a halálból. Van bűnbocsánat, új élet, újrakezdés, megújulás. Az egyéni életben, a házasságban, a családokban, ahol már régóta nem látunk kiutat, olyan helyzetekben is, a legnagyobb nyomorúságban, betegségben, elrontott életek zsákutcáiban, a társadalomban, hazánkban, szerte a világon, adatik, de csak Krisztusban. És ezt nekünk kell egy globalizált világban, szeretettel, de hitvalló bátorsággal hirdetni, hogy van bűnbocsánat, van újrakezdés, de csak Krisztusban. Mert ez a Szentírás egy értelmű üzenete. Krisztusban adatik a megújulás lehetősége. Erről beszél a 32. Zsoltár is, hogy körbeveszel engem a szabadulás örömével, a megváltás örömével. Ez a Zsoltár, a 32. Zsoltár, amely bűnbánati Zsoltár, egyben ószövetségi boldogságmondás. Otthon olvassuk el újból ezt a Zsoltárt, hogy egy gyönyörű keretbe foglalja a Szentíró, Isten lelke által ezt a Zsoltárt, hogy boldog az az ember, akinek bűne megbocsátatott. És a végén így zárul, hogy megajándékozol engem a szabadulás, a megváltás örömével. És ezzel szeretnélek benneteket is elbocsátani, hogy legyen ott a szívünkben ez az öröm. Krisztusunk van, megváltunk van. Örök életünk, új életünk, bűnbocsánatunk van. Olyan sok a görcsös keresztjén, aki nem tapasztalja ezt az örömöt, aki nem látszik ez az öröm. Hogy én megváltott ember vagyok, nem rajongásról van szó, hanem erről a tiszta evangéliumi tapasztalatról. Hát mitől félnék? Hát mi kötözne meg? Hát van erőm küzdeni a konkrét vétkekkel, mert Isten lelke van velem, mert Jézus Krisztus van velem. Hogy ez az öröm áradjon a hét köznapokban is a tekintetünkből, az egész életünkből mások felé. Tehát olyan sok a görcs. Pál apostol arról beszél, hogy aki a bűnbocsánat evangéliumában részesült, a szabad ember lesz. Nem tudom, érthető ez, szabad ember lesz, nem köti. Nem tudom, kimondhatom-e, értjük-e, amit az Isten a szívemre helyezett, hogy nem köti még tanrendszer sem, még Biblia értelmezési elvárás sem. Nem köti őt semmiféle kegyesség, mert Jézus Krisztushoz kötött elsősorban is minden egyebet, a Biblia értelmezését is, a kegyességét is, ez határozza meg, és örömében annyira szabad, hogy bátran nyit mások felé is, akik nem olyanok, mint ő. A református egyház különböző kegyességű családjain belül is, és aztán a világ felé is. Ha én nyitottam más emberek felé, én mindig azt tapasztaltam, hogy ez nekem a Jézus Krisztusba vetett hitemet csak erősítette. Mert vallom, hogy a kereszténység nem elsősorban tanrendszer,
hanem egy élő személy, a feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki megbocsátotta a bűneimet, és megszabadított engem, körülvett engem a megváltás, a szabadítás örömével. Minden szabad nekem, de nem minden használ, és Isten szent lelke mutatja meg ezt a határt minden adott helyzetben. De jó lenne eljutni erre a szabadságra, erre az örömre. Ez a keresztény missziónak az egyetlen alapja és lehetősége egyébként, hogy mi megtapasztaljuk a megváltott, a bűnbocsánatot nyert, az újjászületett ember örömét, amit egyedül a mi Úrunk Jézus Krisztus adhat meg nekünk. Ezzel az örömmel legyünk együtt délután is. Ezzel az örömmel keressük egymással továbbra is a kapcsolatot, és ezzel az örömmel végezzük a szolgálatunkat a magunk helyén, ahová az Úristen helyezett bennünket. Nem volt hiába való ez a dadogás, a Isten szent lelke ige hirdetésé formálta, és valóban ezzel az örömmel távozhatunk el az ő templomából. Úgy legyen. Amen. Most pedig a hallott igére felelve énekeljük testvéreim a 469. dicséretünk harmadik versét, Szabadságot adj nekem. Imádkozzunk testvéreim. Élő Istenünk, köszönjük neked egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél érettünk. Köszönjük, hogy róla tesz bizonyságot a te írott igéd, a Szentírás, és hogy őt hirdeti a hirdetett íga prédikáció. Áldunk téged azért a csodáért, a szent lelked által most itt voltál közöttünk, és a gyarló emberi beszéd, ami Urunk igéjévé lehetett. Köszönjük neked, hogy Golgotai kereszt áldozatod és feltámadásod által oda ajándékoztad nekünk az örök életet, a bűnbocsánatot és az új életet. Urunk, köszönjük neked, hogy nem kell magunkba folytanunk sok-sok elrontott döntésünket, hibáinkat, tévedéseinket, hanem oda járulhatunk a te szent színed elé, a te világosságodba. Köszönjük, hogy te igéd által tükröt tartasz elénk, hogy elsősorban azt lássuk meg, hogy mi milyenek vagyunk, hogy ne másokra mutogassunk. Urunk, adj nekünk töredelmes szívet, hogy rádöbbenjünk arra, hogy egész valónkkal, testünkkel, lelkünkkel rád szorulunk a te irgalmadra, a te megváltó kegyelmedre, arra, hogy te hordozz, és te vezess, és te szűj újjá bennünket. Köszönjük, Urunk, ha ezt már megtapasztalhattuk. Köszönjük azt a csodát, azt a kegyelmet, ha már úton vagyunk. Kérünk, vezess bennünket ezen az úton. Növeld a mi hitünket, növeld bennünk a reményteli ember állapotát, hogy kilépve a világba, a te hiteles apostolaitként, küldötteitként élhessük, szolgálhassuk az egyetlen örömhírt. Bocsáss meg nekünk, ha sokszor olyan gyengék vagyunk ebben. És áldunk, hogy most is itt lehettünk a nyugalom napján, hogy te ebben a küldetésben megerősíts. Köszönjük neked a megváltás, a szabadulás, a bűnbocsánat örömét, és Urunkat, hogy ezzel az örömmel, amely szabadságot ad nekünk és tiszta szívet, indulhassunk el a következő héten, hogy ezzel az örömmel és szabadsággal tekinthessünk mindenkire, miközben mi tudjuk, hogy kinek hittünk. Így áld meg mindenre elégséges áldásoddal ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy az almádi Hűszvői testvérekkel együtt itt lehetünk, és végre újból találkozhattunk. Elsősorban veled, együtt, egymás hite által épülve. Urunk, adj folytatást a találkozásoknak. Te építsd hitben kapcsolatunkat. Te áldj meg minden itt folyó szolgálatot, a lelkipásztorokat, azok családját, a gondnokokat, a presbitereket, a gyülekezetet, azokat, akik nem tudtak eljönni. És Urunk, add, hogy kitartó szívvel könyöröghessünk egymásért, szeretett református anyaszentegyházunkért, hívő népedért, és ezért a teremtett világért. Könyörögve kérünk, add nekünk a megváltás, a szabadulás örömét, szabadságát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást is, amely az istentisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Most pedig a gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa meg a hirdetéseket.
Köszönjük szépen a köszöntő szavakat, és engedjék meg, hogy egy mondatban én is hadd köszöntsem a testvéreket a záróének előtt. Nagyon hálásak vagyunk a mi Urunknak, hogy ide segített bennünket. Régóta terveztük ezt a találkozót, és bízunk abban, hogy ettől kezdve rendszeresebbek lesznek ezek a találkozók. De annak ellenére, hogy így nem találkoztunk egymással, a Füszfőn és Almádiban egy gyülekezetből ott nyaraló testvérek által mégis rendszeresen tartottuk a kapcsolatot egymással. Egy szerény ajándékot is hozott az almádi füszfői gyülekezet az Újpest belsővárosi gyülekezetnek, amit szeretnénk majd tiszta szívvel, imádságos szeretettel az ebéd után a testvéreknek átadni. Kérem, fogadják tisztelettel, és arra kérem önöket, hogy imádkozzunk egymásért. Nekünk ott Almádiba Füszfőn nagy szükségünk van az imádságra, hiszen a Dunántúlon félig meddig szorványhelyzetben vagyunk, tehát sokkal kisebb a reformátusság számaránya, mint itt Budapesten, viszont nagyon sok örömünk van a szolgálatban, és látjuk, tapasztaljuk azt, hogy az Úristen megáldja a szolgálatunkat. Szívből kívánom, hogy az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Énekeljük záró énekül a hallott igére felelve a 467. dicséret első 4 versét. Mi jó, ha bűntől már szabad. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek egyesítő közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.